Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Kemenes Szabolcsot köszöntjük nagy szeretettel, a Sport TV szakértőjét, és ilyenkor hozzátettünk mindig valamit, amit most már nem teszünk hozzá. Akarsz beszélni róla?
Beszéltünk bármiről, persze.
Ugye most már nem a harmadik kerület vezetőedzőjeként. Hogyan ért véget ez a... Ez egyébként nagyon hosszú és eléggé tanulságos kaland.
Igazából olyan nyilván a nagy meglepetésként azért nem ért minket a dolog, mert végig teljesen korrekt volt a kommunikáció egyébként a klub részéről, és nyugodtan mondhatom, hogy a Szabó Bence sportigazgató gyakorlatilag stábtagként üzemelt nálunk, úgyhogy ebből adódóan napra készek voltunk a mi státuszunkat illetőleg is, a csapatot is, a vezetőség gondolkodását illetőleg. Az utolsó meccsünk volt Siófokon, ott előtte már beszéltük a Bencével, hogy a következő két meccsen 4 pont kellene ahhoz, hogy egyfelől a bemaradási esélyek jobbak legyenek, illetve hogy a stáb maradjon. Igazából nagyon végig tényleg éreztük a támogatást, nagyon korrekt volt az egész klub hozzáállás. Az volt az indok, hogy szerettek volna egy sok hatást előidézni az öltözőben ezzel az edzőváltással, amit utolsó szalmaszál belekapaszkodni a bemaradás miatt, úgyhogy igazából ezért került sor a váltásra. De ahogy mondtad, valóban nagyon tanulságos időszak volt, és pont 100 meccsen tudtuk irányítani a kerületet, úgyhogy összességében ez egy abszolút olyan időszak az életünknek, amire szívesen fogunk visszagondolni.
Mi az, amit magaddal viszel itt a legfontosabbak között?
Hát figyelj, most nyilván, mint első vezetőedzői megbízatás alapján mindent. Tehát tényleg mindent, de ha az NBA-as szezon nézzük, akkor például nagyon jó volt az a része, hogy két szezonon keresztül végig azt tudta gyakorolni, hogy mit kell csinálni felállt védelem ellen például. Ha az NB2-es szezont, akkor meg gyakorlatilag ott mindig azt beszéltük a stábból, hogy gyakorlatilag egy év alatt annyit tanultunk a futballból, mint előtte 25 év alatt összesen. De tényleg a kiválasztástól kezdve a mérkőzéseken való részét, tehát meccsfelkészülés, ellenfél elemzés, az öltöző kezelése, tehát gyakorlatilag tényleg minden aspektusát a labdarúgásnak újra kellett tanulni, mert nem igaz, csak olyan mélységekben tudtunk elmerülni, amire előtte nem volt lehetőség. Úgyhogy egy biztos, hogy iszonyatos mennyiségű tapasztalatot szereztünk ez alatt a 3 év alatt, amit bízunk benne, hogy valahol tudjuk majd hasznosítani újra.
Mindig arról beszélünk itt a teljes terjedelemben, hogy aki nem is kell, hogy a legmagasabb szinten legyen edző, de az megszállott, őrült, függő. Nálad ez már bekövetkezett ez az állapot?
Ja,
mert ugye első vezetőedzői megbízatás, te is arról álmodsz, meg arra kelsz fel éjszaka, hogy megvan a megoldás valamire?
Persze, de szerintem tehát az a szépség ennek az egésznek, hogy a Petúr Andris szokta mindig mondani ugye a sportévet, hogy gyakorlatilag ti élőben fifáztok. És valahol elgondolkodtam ezzel kérdésén.
De még nem gondolkoztam soha, de igen.
És gyakorlatilag igen, és amiért én szerelmes vagyok ebbe a munkába, az pontosan annak a hatásfoka, amit ki tudsz váltani egy egész klub életére, és talán a legeslegnagyobb sikerünk a kerületnél az kevésbé mondjuk a feljutás volt, vagy az, hogy megmérettethettünk NB2-ben, sokkal inkább az a klubkultúra, aminek részesei lehetünk, és aminek a kialakításában részt vehettünk. Itt a felnőtt csapat utánpótlás, többi szakosztályokkal való munka, és tényleg a kerület az egy olyan kis üde színfoltja Óbudának, tényleg annyira családias az egész, és a nézőközönség is, aki kijár a meccsekre, a többi szakosztálynak a szerepe ennek a klub életében, ugye egy nagyon patinás klubról beszélünk, annyira sikerült összecsiszolni, és annyira sikerült jól egyvágányra tenni ezt az egészet, hogy tényleg jó érzés volt minden nap bemenni. És erre kötném rá, amit kérdeztél, hogy igen, ez az a munka, amit egyáltalán nem bánsz, hogyha a fél 6-kor csörög az órád, és fú, akkor menjünk, csináljuk, és ugye azt szoktuk beszélni, hogy hogy amikor mondjuk van egy téli szünet, vagy egy nyári szünet, akkor így a egy hétig még úgy jó, hogy pihensz, de utána már a falat kapod, jó, már csak 8 nap is kezdünk, és már csak 7 nap is kezdődik a felkészülés. Tehát abszolút, mert annyira széles spektrum, annyival szélesebb spektrum, mint játékosnak lenni, hogy engem ez sokkal jobban mozgat és motivál. Tehát az is szép játékosnak lenni, és nyilván róluk szól a labdarúgás, tehát ez a legfontosabb része, hogy te milyen játékos vagy, és alapból például az egyik legnagyobb tanulság a kiválasztás, hogy milyen labdarúgókat választasz ki az adott klubhoz és az adott filozófiához, de ott összességében ugye magadért felelsz valamilyen szinten, annyi dolgod van játékosként, hogy te a létező legjobb állapotban legyél, pont. Vezetőedzőként sokkal szélesebb dolgokat kell mozgatnod, egy 12 fős tábot, egy 30 fős keretet, és akkor ugye beszéltünk itt a klubról, stb. Tehát, hogy picit, nem is picit, sokkal szélesebb hatáskörrel és ezáltal felelősséggel is rendelkezel, mint játékosként, és nekem ez már nagyon fiatalon megfogalmazódott, hogy nekem ez lesz majd egyébként az irányvonal. Tehát gyakorlatilag nem is érzed azt, hogy ez most olyan óriás teher lenne, hogy folyamatosan ezzel foglalkozol. Inkább a körülöttem élőknek lehet ez inkább teher, hogy folyton ezzel foglalkozol. De összességében annyira természetesen adja magát, hogy mindig ez a téma, és mindig ezen agyalsz, és mindig ezt csinálod, és mindig jobb akarsz lenni, és mindig és az a legszebb, tudjátok, hogy mindig van hova fejlődni. Nincs két ugyanolyan edzés, nincs két ugyanolyan meccs, nincs két ugyanolyan napja a játékosaidnak, ami neked sincs. Tehát, hogy az egész ettől csodálatos, hogy gyakorlatilag nem tudsz ráunni, mert mindig valami új történik.
Hát szerintem tökéletes példa erre, hogy akkor átkössünk itt a hétvégén történtekre, a Láció és a Milán találkozása. Mert hogy itt azt gondolná az ember, hogy ha valami fekszik a Milánnak, és ideális mondjuk az ő emberorientált védekezésüknek, meg letámadásuknak, az a Lációnak a labdatartós focia. Ehhez képest azért nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy akár itt még az érem, vagy az aranyéremes remények is elszállhatnak, mert a Láció azzal a harmadik percben szerzett góllal teljesen megváltoztatta a meccs dinamikát.
Hát és igen, azért az a gól, amit kapott a Milán, tehát hogyha bajnok aspiráns vagy, ez nem nagyon fér bele így a bajnokság hajrájában. De összességében nekem a Milánról az a véleményem, hogy bár én ugye, tehát vérmilánosként ülök itt most köztetek, hogy ez egy óriási dolog, hogy ezzel a kerettel Pioli itt tart a Milánnal ahol.
Mert de hol vékony ez a keret szerinted?
Gyakorlatilag mindenhol. Én azt gondolom, a kapus poszton kívül szerintem mindenhol. Ugye menjen, én azt gondolom, hogy óriási csodája ennek a szériának, és ahogy ő megérkezett a Milánba, le a kalappal, tehát tényleg szenzációs igazolás volt. Talán a vezetőségben nem karcsú a Milán. Tehát, hogy ott Maldiniekkel most van egy olyan elképzelés, egy olyan gondolatvilág, ami viheti ezt a klubot előre, de azon kívül én azt gondolom, hogy a létező összes poszton gyengébb a Milán az Internél, gyengébb a Juvénál nevekre. A Nápolyjal sem vagyok benne biztos, hogy sokkal erőlébb tartanak.
Szóval most gondolkozom, hogy miközben mondod, tehát így peregnek előtt. Tehát nekem Tomori azért a liga egyik legjobb első védője, a leggyorsabb az biztos. Jó, lehet, hogy mondjuk Skriniar jobb nála.
Figyelj, igen, most hogyha lebontjuk nevekre, ugye mit tudom, mondjuk egy Delikt például a Juventusnál, vagy a Skriniar, amit mondtál, tehát hogy én azt gondolom, vagy a Koulibaly ugye a Nápolynál, tehát hogy én azt gondolom, hogy azért ez a keret, és hogyha az összértéket nézzük, akkor is negyedik a Milán egyébként.
Tonalit elcserélned Brozovicra?
El, azonnal.
Azonnal. És Kessiét
is. Tehát, hogy nekem egy kicsit, azért nagyon fura milánosként nézni ezt a Milánt, mert borzasztóan szürke csapat. Tehát nagyon szintelen szaktalan a foci. Tehát, hogy igazából minden csapatnál ki tudsz emelni valamit. Mit tudom, az Inter három belső védős rendszerében hajlandó olyan letámadási szisztémákat alkalmazni Inzaghi, ami a három védős rendszernél alapvetően nem működne. És ahogy ők négy védőre váltanak egy letámadásos rendszernél, és egyébként a saját térfélen öt védőznek, és egyébként ahogy abból átmennek támadásba, azt mondod, hogy wow, ebben van valami. Akkor ugyanez igaz mondjuk a Juve az borzasztó idén, tehát ezt tegyük hozzá, hogy tényleg ők nagyon nem kapták.
Pont ezt mondjuk, hogy kétszer próbáltak szépen focizni, és mind a kétszer falhoz csapták őket.
Igen. Igen, de hogy a Milánnál összességében azt gondolom, hogy ha úgy érdemben nézzük a keret darabra lebontott minőséget, tehát én nem gondoltam, hogy Giroud újra fog éledni a Milánnál, hála Isten, hogy ez történik. Tehát az egésznek én azt gondolom, az egysége az, ami szenzációs, például a tegnapi meccs, nem tudom, azt figyeltétek-e, hogy a Tonali góljánál Giroud úgy ugrott a Pioli nyakába, Pedig elvileg mondhatta volna azt, hogy Waffenkul, hogy lecseréltél ugye a 80 nem tudom hányadik percben.
Jó, de Zsirú mindig ilyen csapatember volt, tehát hogy az egész pályafutása során.
Egyébként, de ezt nagyon jó volt látni. És,
a kiválasztás.
Kiválasztás, abszolút, abszolút kiválasztás. És én azt gondolom, hogy, hogy az az erősség ennek a Milánnak, hogy nem feltétlenül világklasszis játékosokból Pioli gyúrt egy olyan egységet, ami együtt képes sikerekre. Tehát, hogy nem, nehéz lenne kiemelni egy-egy játékos. Tehát még Leo elképesztő önzőségét is elbírja ez a keret, pedig aztán én azt gondolom személyiségre nagyon kilóg ebből a Milánból, néha bosszantóan, de, de alapján, mivel képességekre nagyon nehéz olyan játékos találni a mostani Milánban, akit bármikor be tudsz rakni egy Real Madrid közelébe, egy City, egy Liverpool közelébe, tehát tényleg a top csúcs közelébe.
Nekem ez Tonali. Tehát én nem tudom, én amióta láttam őt élőben játszani, azóta beleszerelmesedtem teljesen. Egyetlen egy dolog van, ez pont Bántibi kollégámmal beszéltük, akivel ezt együtt láttuk ezt a Liverpool elleni meccset, hogy Tonali egy kicsit olyan, mint egy ilyen kis állat, egy macska vagy valami, hogy nem tudja fölmérni az erőtartalékait, mert körülbelül ugye a 70-80. Perc környékén egyszer csak összerogy, és kész. Tehát, hogy nem így szakaszosan fárad el, vagy folyamatosan, hanem így egyszer csak így elfogy az erő, és akkor onnantól kezdve nincsen jó passza, meg jó megoldása. Nem tudom, hogy hogyan tudta összeszedni magát a gólra, mert tegnap, mert előtte egészen hajmeresztő dolgokat csinált.
Igen, de látod, te is azt mondod, hogy hajmeresztő dolgai vannak, tehát
de ez csak amikor elfárad.
Oké, okay, persze, csak ha mondjuk pont felhoztad Brozovicot, vagy Barellát ugyanazon a poszton, azt gondolom, hogy még nem biztos, hogy lehet egy napon emlegetni őket. Az előbb említett nagy csapatoknál, meg aztán tényleg, hogyha ránézel a középpályára, ott nem biztos, hogy... Ugye nyilván egy nagyon fiatal játékosról beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy neki a csúcs az még egy 3-4 évre van mostantól.
Hát, meg hogyha megnézzük, hogy az előző évhez képest hol tart, ja, nyilván, most persze, akkor hatalmas ugrást abszolút látunk.
Azért mondom, hogy benne azért még bőven van potenciál, tehát a lehetőségek tárháza az nála nagy, valóban nagy, de jelen formájában én azt gondolom, hogy vannak jobb csapatok névre a Milánnál, és mégis ez az idény arról szól, nem tudom, ti ezt hogy látjátok, de hogy valahogy mindig megnyeri a Milán a meccseit. Például ezt a Láció elleni. Valahogy az utolsó percben teljesen értelmetlenül kifejelt labda, a kapus így lehetett volna az a beívelés, és Rakosai így, ennyi, köszönöm
szépen. Vagy Marusics korábban, tehát ugye...
Tehát, hogy szóval olyan dolgok vannak, hogy valahogy mindig sikerül, és én azt gondolom, hogy ez a közösség erejének tudható be, hogy jó, mindig hozunk egy stabil közepest, aztán majd valaki valamit hozzátesz, majd lesz egy pici szerencsénk is, meg pici működni is fog a dolog, de összességében végre persze erről beszélgettünk, hogy a két milánói gárda ott van ugye az élen, azért az elmúlt 10 év az nem biztos, hogy erről szólt.
Igen, Láció után most Fiorentina, Hellas, Verona, Atalanta, Sassuolo, talán így névre nem tűnnek nagy ellenfeleknek, de trükkös meccs mindegyik a maga módján.
Hát nagyon, nagyon. Ugye a Sassuolo el is verte a Milánt a San Siróban, az Atalanta az bár nem úgy teljesít idén, ahogy tőlük várni lehetne, de egy rendkívül jó és veszélyes csapat.
Csak Verona annyira trükkösek, mint a Láció.
Hát
nem lesz nagy gond.
A Verona az egy nagyon komoly foghúzás minden nagyon, nagy csapatnak.
Nagyon, nagyon, nagyon. És tényleg Tudorral olyan szintű fejlődésen megy át a csapat évről évre, ami tényleg veszélyesé teszi őket. Tehát, hogy azért Simonének sem mondtuk volna azt, hogy most lesz akkor egy ilyen szezonja, és közben van, tehát, hogy tényleg nem egy kellemes brigád, nagyon nem egy kellemes brigád, de inkább én a Milán saját magától féltem. Tehát attól, hogy képes vagy-e minden mérkőzést egyformán menedzselni és dominálni, mint ahogy az Inter megtette most a Róma ellen például. Tehát, hogy ezt még nem érzem bennük, hogy lenne ekkora átütő erő, de én lennék a világon a legboldogabb, ha rám cáfolnának, és valahol még botlana az Inter.
Na hát ez a következő kérdés, hogy az Internek benne van a botlás, ugye végre lejátsza a Bologna elleni elmaradt mérkőzését, most szerdán, úgyhogy kiegyenesedik ilyen szempontból a tabella. Nehezebb egyébként, én azt gondolom, nevekre az Inter sorsolása itt a hátralévő körökben, de hát most például itt a Róma elleni mérkőzésen én nem látom a részt annyira a pajzson az Internél.
Nagyon nem. Nagyon nem. Nekem az Inter idén bármennyire is fáj ezt kimondani, de egy borzasztó, ha van ilyen, hogy pozitív csalódás, akkor azok ők. És nem csak a bajnokságban nyújtott.
De Inzaghitól nem vártad ezt?
Alapjában véve nem, meg az Intertől nem. Tehát az, hogy amikor elmegy a siker Kovács, ugye a Conte, Lukaku, Hakimit kiveszik a keretből, stb. Ráadásul Andanovicsnak nem volt élete szezonja a szezon eleje. És ennek ellenére tudott építeni egy ilyen Conte-féle nagyon védekezés orientált, stabil, fölütjük a Lukakura, aztán majd a Lautaro Martinezzel megoldják focit, teljesen ástruktúrálta, és egy olyan szemedgyönyörködtető játék van most az Internél, hogy tényleg jól leülni megnézni, sajnos egy Inter meccset.
Az Inter az egyik legszórakoztatóbb futballt játszó csapat Európában, ezt szerintem te vitathatatlan.
Abszolút, és az a magabiztosság, hogy az Anfielden is az a nyomás alatt, ők kihozták a labdát, passzoltak, nyugiba voltak, vezettek egy nullára, tehát gyakorlatilag visszajöttek a párharcba, tehát természetesen Vidal hozta magát, és ugye egy perc rá piros lap, és el is szálltak a remények, de hogy például egy előzetesen én egy Liverpool Interre azt mondom, hogy oda-vissza a 2-0, 2-0, 3-3, úgy köszönjük szépen, viszontlátásra.
Mégis volt egy olyan időszak itt, amikor a BL kiesés környékén jöttek a vereségek, vagy vereség a Sassuolótól, döntetlen a Torino ellen, mondjuk az idén nem olyan nagy meglepetés, úgy tűnik a nagyoktól. Tehát azért volt ott egy olyan időszak, amikor azt mondtátok, hogy ez egyáltalán nem olyan biztos, mint amilyennek tűnik.
Igen, csak szerintem a nagy csapatok jellemzője, ugye minden szezonban van egy amplitúdó, egy hullámzás. Az, hogy ez mekkora, az a kérdés. És amit mondasz, hogy igazából hullámzásnak fogjuk fel a Torino elleni X-et. Tehát, hogy azért nem annyira gáz a helyzet. És hogyha megnéztük azokat a mérkőzéseket, akkor is ott voltak az interhelyzetek, vödörszám, tényleg csak annyi volt, hogy kicsit fásultabb volt a brigád, picivel szélesebb volt a lövés, picivel pontatlanabb a beadás, de például a Torino meccs pont az, ahol nem lehet azt mondani, hogy nem dominált az Inter, csak egész egyszerűen azokból, amikből egyébként például most Brozovic egy borzasztó nagy gólt rúgott, azok nem ültek úgy. És
egy szóló után.
Igen, egy elég gyenge gólt rúgott, igen. Tehát, hogy én nem éreztem azt akkor sem az Interen, hogy például identitását vesztette volna, vagy nem ülne a játékuk, vagy kiismerték volna őket, és elsőjüknek a kapuig, vagy valahogy összeomlást lenne az öltözön belül, hanem egyszerűen volt egy ilyen, á, most nem sikerül, most nem megy be, most nem vagyunk annyira frissek, nem vagyunk olyan dinamikusak, és ebből tök szépen kijöttek.
Ha már a Torino szóba került, itt szerkesztünk Vályi Bence kedvenc témáját, hadd hozzam elő, Grayson Bremert, aki... Hát egy elég speciális védő, nyugodtan mondhatjuk. Te szeretnél ilyet a csapatodba, aki ennyire agresszív, de ugyanakkor nyilván kockázatot is rejteget az ő csapatba állítása. Kicsit én azt hiszem, hogy megállja a helyét az összehasonlítás, hogy Cristian Romero volt hasonló nagyon az Atalantában. És azért az látszik, hogy neki például Angliában azért az átmenet nem annyira könnyű, mint amennyire gondolták azt sokan.
Jó, de Angliában az átmenet én azt mondom alapjában véve nem könnyű. Tehát, hogy az tényleg egy teljesen más világ. Érdekes ez, mert ugye attól függ, hogy nagyon sok múlik azon, hogy ki játszik melletted. És most tényleg egy Liverpooli példa, hogy amikor Van Dijk ugye kiesett egy évre, akkor gyakorlatilag a Liverpool épp hogy negyedik lett, és épp hogy BL-t fogtak. Ahogy visszatért, gyakorlatilag tök mindegy, ki játszik mellette. Joe Gomez, Matip, vagy volt olyan, hogy Henderson Konaté. Volt mellette a belső védek, Konaté, tök mindegy, ki játszik mellette, mindenkit Európa klasszis belső védőként tüntet fel maga mellett. Tehát, hogyha ugye Bremer 25 éves, tehát nagyon jó korban van, pontosan ő is még belső védőként, még csak most fog belépni igazán abban a korban, amikor már rutinod van, de erőd még bőven, tehát most fog belépni abban a korban, ami gyakorlatilag az aranykor belső védő pozícióban. És ha mondjuk, nagyon sokat gondolkodtam ezzel, hogy hol tudnám őt igazából elképzelni. Azt gondolom, hogy ugye Olaszországon belül a mozgás az általában Juventus fele történik, mint mindig.
Hát most az Inter által nagyon az Inter, komoly érdeklődő.
Na de például az Interben én tökéletesen el tudnám képzelni.
Tehát ugye azt tudni kell például a Torinóról, hogy ott Juric, ahogyan azt megtanult a Gasperinitől, teljes pályás emberfogást védekezik gyakorlatilag. Az Atalanta a Torinón kívül az egyetlen másik olyan csapat, amelyik ez... Ne el tudod képzelni más kontextusban? Az nyilván egy nagyon más szituáció, mint amikor pozíciós játékot játszol meg, amikor betanult sémákat védekezel.
Igen, de ugye ha van valamiben alapvető tehetséged, akkor az, hogy a kontextust változtatgatjuk körülötted, abban is mutatkozik meg a tehetséged, hogy te abban milyen gyorsan találod fel magad, és mennyire tudsz adaptálódni a környezethez és a változókhoz. És pont ezért nem féltem én őt ettől, mert én azt gondolom, hogy belső védőként sokkal nehezebb ez az egész pályás emberfogós történet, mint az, hogy van mellettem, ha Inter ugye három belső védős játékrendszerben, van mellettem még két belső védő, akihez tudok igazodni. És ugye nincs az, hogy kilépett az ember, akkor nekem most bennem kell, oké, de mögöttem mi van, ha berúgják mögém a labdát, akkor most futnom kell vissza, hanem egész egyszerűen zónázunk, a zónán belül az én emberem, tudom, hogyha én kilépek mögém, segíteni fognak, stb. Tehát, hogy Én azt gondolom, hogy a tehetség abban mutatkozik meg igazán, hogy a változókat mennyire tudod magadévá tenni. Ráadásul ugye azt ne felejtsd, hogy még egy szinten jobb játékosok lesznek körülötte. Tehát az azt jelenti, hogy ő neki még mindig valahonnan elszipkázni a tudást.
Jó, mondjuk én azt gondolom, hogy ha például az Interhez kerül, akkor az azt jelenti, hogy az Internek valamelyik egyébként klasszis belső védőről le kell mondania. Tehát ez, akkor az vagy Skriniar, vagy De Frey, vagy hát mondjuk Bastonit nehezebben tudom elképzelni, de az ő távozásokat előrevetítik.
Ambrosio-ról le kell mondani.
Róla azt szerintem talán lemondanának.
De hát ugye most is DiMarco játszott a harmadik belső védőt, tehát én azt gondolom, hogy még ott van hely. Főleg, hogyha az Inter tartani akarja ezt az utat, amin elindult, hogy tehát kompetens szereplője akar lenni a Bajnokok Ligájának például, mélyíteni is kell a keretet, mert azért az sokszor látszott idén, hogy amikor a kezdő 11-be bele kellett nyúlni, akkor azért voltak minőségbeli problémák az Internél. Tehát, hogy alapján én azt gondolom, hogy akkor sincs dráma, ha mondjuk Bremer nem augusztus 8-án az első bajnokin fog azonnal kezdőként pályára lépni, hanem novemberre lesz meg, hogy akkor beépültem ebbe a rendszerbe, és akkor maga biztosan tudok ott futballozni. Ezzel sincs gond. Pont ezért, mert azt gondolom, hogy a tehetség az nála adott.
Pont erre a tehetségre akartam rákötni azt, hogy ugye amikor Európába jött 4 éve, azt mondták, hogy Mazzari, ami legfontosabb tanítása volt, hogy ő nem tudott embert fogni. És gyakorlatilag 2 év alatt lett a nulláról az alapembere a Torinónak, úgy, hogy az első szezonjában még alig játszott. Tehát, hogy egyáltalán nem volt alapembere annak a Torinónak, és ez a taníthatóság, ami szerintem nagyon fontos nála, az nagyon korrekt volt, hogy hosszabbított a Torinóval, viszont azért szerintem nála nagyon fontos az, hogy kapjon játék lehetőséget, és hogyha 3 védős rendszerből kell választania valamit, akkor lehet, hogy nem a Liverpoolt fogja választani mondjuk, ahol van 2 belsővédő, és még utána még egy sor. Mondjuk, hogy azt veszük, hogy Konaté és Van Dijk lesz jövőre a kezdő belsővédő párosa a poolnak, akkor utána van még egy Matip és egy Joe Gomez, és oda valahova befér Bremer, miközben például az Internél simán lehet helye a kezdőben, hogyha azt kiharcolja, és mondom, 3 védős rendszerbe átmenni, még hogyha más is a stílus, azért egyel egyszerűbb egy játékosnak, nem?
Abszolút, ez így van. Ez így van. Meg házon belül váltani is egyszerűbb, tehát azért a Premier League, azt is tudjátok, hogy ez egy nagyon más kávéház. Tehát ott a beugrani azért az nem...
Hát igen, mondjuk esetleg a Tottenham kínálhatná magát.
Igen.
Ez a komédia, hogy néztem a híreket, tehát beírtam, hogy igen, Bremer, ki,
viheti. Találsz egy ilyen 35 klubot.
De tényleg komolyan érdeklődik, monitorozza, tett 25 milliós ajánlatot már, csak nem annyira nyilvános.
Annyira nem fog elmenni szerint. Vagy a Torino annyira nem engedi el, hogyha van esze 25 millió.
Hát ott a bónuszokkal föltornászod, 35-40-re, akkor nem rossz a deal. Nyilván ez már az ő döntése, hogy Bremer döntése, hogy mit lát önmagában, hogy melyik az az irány, amit föl tud venni, de nyilván házon belül, tehát hogy Olaszországon belül váltani, és ott egy szintet lépni, majd esetleg onnan tovább, vagy ha életed végéig az Interben futballozol, azért az se egy rossz karrier.
Na hát akkor térjünk át Németországba, ahol 10-szer lett bajnok a Bayern München, stílusosan a Dortmund 3-1-es legyőzésével. Mégis, hát kicsit uncsi volt a forgatókönyv, meg olyan keserű a szájíz nyilván a Villarreal elleni Bajnokok Ligája kiesés miatt.
Hála jó Istennek, azon sikerült egy ebédet nyernem azzal a Villarreal továbbjutással, tehát az nem tudom, valamiért nekem az úgy eleve úgy tűnt, hogy az nem lesz egy könnyű falat a Bayernnek. Nyilván persze unalmas, hogy már megint a Bayern, már megint Lewandowski, már megint ugyanaz, stb.
Én azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy nem az unalmas egyébként, mert a Juventus úgy lett 9-szer bajnok, hogy egyszer a Napoli kezében volt mondjuk, mit tudom én, 3 fordulóval a bajnokság vége előtt a lehetőség, hogy megelőzze. Nem volt nagyon sokszor, nem rezgett nagyon sokszor a léc a Juve számára, de a Bayern számára én nem tudok egy olyan szezont sem visszaidézni itt a 10-ből, amikor kérdéses lett volna hosszú távon az, hogy ők megnyerik a bajnokságot, és ez az, ami szerintem valahol a Bayern Münchennek is a tragédiája, hogy nem kap megfelelő nyomást alulról, hogy na, akkor még tovább kéne fejlődni, hanem ez elegendő, meg egy kicsit a német focinak is.
Lehet, hogy nem lesz jó a párhuzam, de egy kicsit azt gondolom, hogy ugyanaz van, mint mondjuk itthon a Fradinál, hogy a Fradinak az a dolga, hogy Európa szinten próbáljon, ugye most magyar viszonylatról beszélünk, meghatározóvá válni. Legyen az Európa Liga csoportkör, Bajnokok Ligája csoportkör. A Bayernnek, meg mondjuk a Paris Saint-Germain-t lehet még ugyanegy venni, ugyanaz a feladata, hogy Európában ugorjon nagyot. És ami a Bayernben egyébként szerintem tök jó, hogy alapjában véve ők azért azt csinálják, hogy a német csapatokból, és főleg a Dortmundból lehalázgatják ugye mindig a legjobbakat, és ezáltal próbálnak építkezni Európában. Tehát azért azt nem lehet rájuk sütni, hogy agyatlan költekezésbe abszolút kezdenének, mint például a Párizs, tehát hogy messze a legdrágább igazolásuk volt Hernández, aki egy kicsit ilyen kényszer szülte, 80 milliós igazolás lett ugye a nagy pánikban a végére, de előtte Tolisso 40 milliója volt, messze a legtöbb, és azért ha top csúcs kategóriás klubokról beszélünk, azt mondjuk, hogy 40 millió euró, viccelsz? Mire költöttétek, a WC papírra, vagy mit csináltatok belőle? Hogyha tényleg hasonlít egy Cityhez.
De nem is tehetik meg.
De nem is akarják megtenni. Tehát én nekem az is tetszik ebben, hogy nem is biztos, hogy meg akarják tenni, és ennek ellenére tudnak 10-szer zsinórban bajnokok lenni. Az már megint egy másik kérdés. Jó, ez most így jött ki ez a Villarreal-os sztori. Oké, de azért az elmúlt pár évben csak játszottak elődöntőt, csak játszottak döntőt, csak megnyerték a BL-t, így van. Tehát, hogy alapjában véve szerintem a Bayern modell az egy nagyon működőképes modell. Nyilván a német labdarúgás egy picit áldozata, most ez így nem tudom, hogy jó szó használata, hogy áldozata ennek a sztorinak, de hogy ugye mivel a németek abszolút ez az egyesületi alapon működtetjük a dolgokat, és ugye ez a többségi tulajdonlás ez nagyon ritka náluk, ezért nyilván nincs az az óriás pénzmozgás, mint mondjuk lehet a franciáknál, az angoloknál, az olaszoknál, stb.
Hát igen, vannak fékek a rendszerbe építve.
Vannak fékek a rendszerbe építve, és ezen szabályok között mozogva nyilvánvalóan a Bayern a legnagyobb kutya. Tehát, hogy egyértelmű, hogy minden játékos oda szeretne igazolni, ők is nyilván próbálják beszipkázni a legnagyobb tehetségeket, stb. Stb. Tehát, hogy ebből a szempontból nézve viszont szerintem a német labdarúgás nem jár rossz úton. És szerintem az is egy óriási dolog, hogy például Lewandowskit ennyi ideig meg tudják tartani, Neuert ennyi ideig, Müllert ennyi ideig meg tudják tartani. Tehát, hogy...
Hát Müllernél ezt a 11 bajnoki elsőséget, ezt kikérem magamnak, hogy egy játékos pályafutásában ennyi belefér. Egy klubnál, ez egészen fantasztikus.
Ki volt ez, Gnabry vagy Coman?
Coman, aki 12-szeres bajnok, de úgyhogy volt egy olyan év, amikor kettő csapatnál is bajnok lett egyszer.
Felnőtt pályafutása során minden egyes szezonban bajnok lett. Olaszországban,
Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain először, utána Olaszország, a Juventus, és aztán, de volt egy olyan év, amikor a Juventusra és a Bayernnel is bajnok. Tehát az azért bravúra javából. Úgyhogy, hát igen, ő meg még Müllernél is többször volt bajnok. Igen, tehát itt egyébként pont ez a kérdés szerintem, Lewandowski kapcsán, meg Davis, meg azok, akik kiemelkednek még ebből a csapatból is, hogy ők ezt kellően komoly kihívásnak érzik-e, itt mint ami a Paris Saint-Germain is mindig felvetődik a világklasszisokkal kapcsolatban, hogy azért ez így elég sima volt. Ha csak az nem, és akkor itt mindjárt hozzá is teszek egy ilyen kis széljegyzetet, ha csak az nem lehet egyébként vonzó, hogy Nagelsmannnal valószínűleg nem rossz együtt dolgozni.
Hát szerintem azért Nagelsmannnal még fordítva vannak a dolgok, tehát egyelőre neki nem rossz együtt dolgozni a Leváékkal, és nem fordítva. Mert azért, hogyha megnézzük, ugye őt rengeteg kritika érte a Villarreal miatt, a kupa kiesés miatt, stb. Ha megnézzük, azért a Bayern tradicionálisan az öreg edzőklubja. Tehát, hogyha azért megnézzük, hogy tényleg kik dolgoztak az elmúlt években, és kik voltak sikeresek, azért öreg, rutinos, bocsánat. Sok tapasztalattal rendelkező edzőklubja, ami nem véletlen.
Soha nem gondoltam ebbe bele, hogy ilyen van. Hogy...
Hát
a Real Madrid is akkor az öreg edzőklubja, nem?
Hát mondjuk Zizut azért nehéz az öreg edző közé sorolni, én azt gondolom, hogy ő
de mondjuk habitusában ez ugyanazt képviseli, igen. Mint a, vagy lehet, hogy rosszul értem.
Ne, akkor ne úgy fogalmazunk, hogy öreg edző, hanem az, aki...
Higgadt edző.
Nem, hanem aki a tiszteletet ki tudja vívni, mert Zidane olyan edző, aki nem öreg ugyan, de azért, hogyha te Zidánnal találkoznál, akkor lehet, hogy csókolommal köszönnél elsőre.
Igen, igen, inkább arra gondoltam, hogy egy ekkora képezetet és klubot irányítani, az kevésbé a taktika. Tehát nekem Flickben például ezt tetszett a legjobban, hogy ő egyáltalán nem akarta túlgondolni a dolgokat. Ő semmi más nem csinált, mint egy olyan környezetet teremtett a játékosai köré, ahova jó volt minden nap megérkezni, és a saját tudásukat hagyta folyni.
Hát ez Ancelottira.
Ancelotti ugyanez, csak abszolút. Ő ugye ez a Rummenigge féle vezetőséggel nem tudott, a Hönesszéken nem tudott érdemben együtt dolgozni, és a végén már én nagyon éreztem a szándékosságot, akkor ezt nektek, akkor most te játszol, kisvének te játszol, aztán majd meglátjátok. Tehát, hogy ott volt egy ilyen kicsit ilyen ütközés az óriások között. Flicknél egyáltalán nem éreztem ezt, semmilyen módon. Ugye tényleg, hogyha az elődöket nézzük, én azt gondolom, hogy rengeteg olyan edző az elmúlt időszakból tudsz mondani, aki nagyon nagy név a szakmában, óriás tapasztalattal, és tudja, hogy egy ilyen gigászi képezetet hogy kell működtetni. Nagelsmannról inkább azt tudjuk eddig, hogy azoknál a csapatoknál, mint a Lipcse, mint a Hoffenheim, akik inkább másodvonalasok, tehát agyalni kell a taktikán, agyalni kell, hogy fogok meccset nyerni, agyalni kell a bábukat, hova rakom, van egy kis terem is építeni a klubot, mert még nem teljesen kiforrott az identitás, abban ő nagyon lubickolt. Tehát a Bayern azért egy eléggé megmerevedett szervezet.
De akkor jól értem, azt mondod, hogy Nagelsmann túl innovatív edző a Bayernhez?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen. Viszont azért nem venném le róla semmiképpen a keresztet, mert ez idővel egy csodálatos házasság lehet. Tehát, hogy a kettő összeérik, a nagy-nagy-nagy nehéz tradíció, és ez a megszögesedett látásmód, a friss innovációval, ha egyenlő mértékben lesznek jelen, akkor szerintem óriás dolgok történhetnek. Én azt gondolom. De egyébként szerintem ez a kiesés azért nagyjából a keret minőségnek is tudható, tehát nagyon nem mély a Bayern kerete. Nagyon nem, és ez már a Flick korszakban is probléma volt.
Hát ez Szári Hamidzics munkáját minősíti nyilván.
Hát igen. Igen. Ő azért ugye egy elég megosztó személyiség abban a stábban, mondjuk így ilyen nagyon finoman.
Meg a szurkolók között is.
Igen, meg a szurkolók között is. Én azt gondolom, hogy bőven kell mélyíteni azt a keretet. Meg kellene mélyíteni azt a keretet. Nyilván ettől függetlenül a Bochum vereség, meg az ötös a Mönchengladbachtól, meg a kiesés a Villarreal-tól, azért nem fér bele Bayern szinten, ez nyilvánvaló. De én azért még nem törnék pálcát Nagelsmann
fölött. Pont ez, de az a jó, hogy tehát ez a német foci és a Bayern Münchennek is a párhuzamja, hogy van egy fenntartható út, ami azt jelenteni, hogy maradnak ennél a modellnél a Bundesligában, vagy a Bayernnél hiába van követelésnek ott az, hogy nem csak a bajnokságot és a kupát kell behúzni, hanem Európában is eredményt kell elérni. Szóval, hogy ezzel szemben a klubban belül is ott van ez a fenntarthatósági eszmény, hogy ha Nagelsmann maradna, akkor ez hosszú távon működhetne, akkor is, amikor Müller már nem lesz, akkor is, amikor Lewandowski már nem lesz. És ezzel szemben van ott, hogy a Bundesligával szemben talán jogos igény lenne az, hogy ott legyenek rendre a negyed döntőben, és ne csak egy csapattal, hanem a Dortmund is úgy legyen ott, hogy a Bayern mellett rendszeresen, és ehhez kéne változtatni a keretrendszeren, és néhány dolgot lebontani valahogy ebből az 50+1-ből, meg az egyéb szabályozásokból.
Nem biztos, hogy tudsz. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy gyakorlatilag a Dortmund az angol ifisták felvevő klubja lett, akkor gyakorlatilag ez mindent elmondta. Tehát, hogy a Manchester City-nél, aki nem kell az U23-ba, az gyere focizni nálunk, és akkor oké, ugye Bellingham, Sancho, most ez nagyon csúnya hangzott, ezt sarkosan értsétek, amit mondok, de alapjában véve tényleg ez történik, hogy a Lipcse megveszi a Salzburgból azt, aki ott bevált, a Dortmund elhozza a másodvonal, nagyon fiatal, akkor még másodvonalas angolokat, és a legtőkerősebb klubokról beszéltünk a Bayern után. Tehát, hogy gyakorlatilag nincs igazi exponenciálisan növekvési potenciál a német futballban.
Ez pont a lényeg, hogy ez van belekódolva. Most, ha csak az elmúlt évekre gondolunk, Werner, Havertz, most Wirtz, ugye a Leverkusennél, Bellingham, aki lassan világklasszis szintre érik.
Sanchót,
igen, akkor Hollandot mondhatjuk. Tehát, hogy ha végignézel a mezőnyt, Kostic a Frankfurtban, abszolút. Tehát, hogy ezek abszolút szerintem az élmezőnye jelen pillanatban a világ futballjának. Ők éreznek ebben bármi lehetőséget, kihívást, hogy mondjuk egy Leverkusennel oda lehet érni a negyedik helyre, vagy a harmadikra, hogyha most a Lipcse számára úgy alakul a szezon.
Szerintem most az jutott eszembe, miközben ezeket a neveket soroltad, hogy és visszatérek a legelejére a beszélgetésnek, hogy kiválasztás. Hogy azért jó a német futballrendszerben a kiválasztás, mert ezek nagyon-nagyon éhes játékosok.
Jó, de az a vége, hogy mindig lerabolják őket. Tehát, hogy két szezonra tudod
de
megtartani őket.
Tehát a játékos nyer, mert megfuttattam magam azért egy topligában, mert azért az a Bundesliga az egy topliga, megfuttattam magam egy topligában azzal a reménnyel, hogy tudom, hogy a klubomnak érdeke engem futtatni, és majd komolyabb helyre nagy pénzért eladni, tehát mindenki nyer ezzel a modellel. És ami a legszebb, miközben soroltad itt ugye azokat a klubmodell meg ilyen dolgokat, az jutott még eszembe, hogy ennek ennyi a stadionok tele vannak. Tehát a kiszolgálás jó, a futball minősége jó. Tényleg előre menetelős foci van, nem hátul ácsorgok, tolódgatok jobbra-balra, hanem megyek, mint a gép.
70% alatti passzpontossággal.
Hát de pont ebből adódik. De pont ebből adódik, hogy letámadás van, hogy megyek, tempót megyek, abban benne van a hiba. Nyilvánvalóan. De szerintem sokkal inkább nézel egy 70%-os passzpontosságú meccset ilyen tempónál, mint 80%-kal, jó, most gombfoci, egyszer te jössz egyszer én. Most akkor támadj, te én hátra megyek. Most megy hátra, mert most én támadok. Érted? Tehát, hogy azért az olasz futballban láttunk ilyet az elmúlt 10 évben elég sokszor. Most a spanyol foci kezdi jelenni egy kicsit. De a német futball élvezhető. Élvezhető. Ugye a Sport TV-n volt szerencsénk, ugye 3 évig vittük a Bundesligát, és amikor láttam, mit tudom én, egy Augsburg, mondtad a Leverkusen meccset, és basszus, ez jó. Ez jó. És tényleg olyan játékosok, akiket szerintem, ha nem vagy bennfent, és 3 nevet nem tudsz mondani az Augsburgból, meg miért tudnál? És mégis leülsz a tévé elé, és azt mondod, hogy ha, ez futball. Ha leveszed a feliratot, hogy mi van, ez jó nézni, ez működik. Teltházban? Igen. Jó a pálya? Jó. Jó a meccs? Jó a meccs. És ugye ugyanez a játékosoknál is, hogy lehetőség, és ki tudok törni a nagy
A Bayernt és a Leipziget leszámítva, itt nincs ez a keltető bajnokság félelme az embernek, hogy nem lehet? Hogy ha ennyire tényleg ezekre a játékosokra mennek rá. És amúgy a Leipzignél is megvan ennek a veszélye, csak mint hogyha komolyabb pénzügyi háttér lenne ahhoz, hogy ők fel tudják venni a versenyt a Bayernnel. Szóval ez a Dortmund-féle betegség, hogy nekik ezekre a játékosokra kell, és ezekre a játékosokra tudnak csak rámenni pénzügyi, ilyen pénzügyi helyzetben.
De hogy ez baj szerinted, vagy...
Hát ez a Ligönnek a szerepe jelen pillanatban, ahol milliónyi tehetséget látunk, és van a Paris Saint-Germain.
Igen, de én pont nem értem. Igen, de közben meg a Párizs mégis mit csinál? Nem a Ligönből veszi meg a legjobbakat, hanem
nem
tényleg
csak.
Hanem horror pénzekért igazol teljesen értelmetlenül. Tehát a Bayernnél pont erről beszéltünk, hogy nem látsz 222 millió eurós igazolást, vagy havi 3,5 millió eurós fizetést. Tehát, hogy még mindig a racionális kereteken belül működik a Bayern, és szerintem ezért egy jó modellje ennek az egésznek, és ezért látom kicsit másképp, mint a Párizsnál, hogy a Párizs lelapolja valóban a Ligönt, meg egyébként a világot, és nem jutnak sehova. De hogy nem véletlenül kivonultak
most
a szurkolók.
Most lettek bajnokok.
És kivonultak a szurkolók a stadionból. Tehát lefújták a meccset, és üres volt a stadion.
Aki ott maradt, az meg kifütyült a Neymart.
Nagyon szép. Tehát, hogy azért valahol, és erre ugye visszautalva, hogy a stadionok tele vannak Németországon. Tehát, hogy az emberek azért tudnak azonosulni azzal, hogy igen, tudjuk, hogy fenntarthatóan működik a klub, és egyébként szavazati jogom van bérletesként. És egyébként szavazati jogom van bérletesként. Szerintem egy sokkal intimebb kötődést alakítanak ki a klubok a szurkolóikkal, a játékosaikkal, mint Franciaországban.
Mennyire szurkolok ennek a modellnek, te jó ég. Tényleg, esküszöm. Tehát
hittem, hogy a Paris Saint-Germain féle modellnek.
Ja, igen. Ott a szurkolóknak, végre, igen, ott a szurkolóknak szurkolok.
Igen, ugye itt elrejtettük közben a beszélgetésben a PSG 10. bajnoki címét fennállása során, de hát végül is azt gondolom, hogy ennél apatikusabb bajnoki cím ünneplés nem nagyon fordult még elő a világ történelmében. De szerintem ezt hagyjuk is. Ha azt mondtad Nagelsmannról, hogy túl innovatív edző a Bayern Münchennek, akkor mit mondasz a Rangnick Manchester United ideiglenes házasságról?
Én már akkor azt mondtam a kinevezésnél, hogy nem látom át ennek a racionalitását.
És azóta megvilágosodtál.
És azóta véletlenül, tök véletlenül, ez most igazam is lett. Tehát, hogy most, hogyha nem is tudom, 16 mérkőzésnél néztem meg utoljára, amikor 16. meccse volt ránk, és ebből 3-szor vagy 4-szer volt, hogy 2-nél több volt rúgtak, vagy 1-nél többet, bocsánat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Rangnick megint ugyanaz a karakter, tehát szerintem alapjában véve a jelenlegi labdarúgáshoz Nagelsmann sokkal jobban illik, mint Rangnick, és én azt gondolom róla, hogy fölépíteni egy kvázi kis klubot, az teljesen más, mint egy ilyen óriást igazgatni. És Rangnick abban volt szenzációs, hogy a közepes klubokat egy szinten följebb tudta vinni. Ugye kialakított gyakorlatilag egy ilyen laboratóriummá tette a Lipcsét, ahol mindenfajta kísérletezés belefért a játékosokkal, de a Manchester United az nem ez. Tehát a Unitednek a kísérletezés korszaka az 1986-ban volt, amikor Sir Alex Ferguson betette a lábát, és gyakorlatilag ott tücsörgött, és akkor Jézusom, most ebből mi lesz? Majd 26 éven keresztül nagyon sok minden lett. Tehát az volt az eleje, 86-tól mondjuk 87-ig volt a kísérletezés, azóta ugye olyan polcra került a United financiálisan, támogatói háttérrel, szurkolókkal, mindennel, hogy az most már nem egy ilyen valamit felépíteni kellő dolog, hanem azt egész egyszerűen jól kéne funkcionálisan üzemeltetni. És ez egyelőre senkinek nem sikerül Fergusonon kívül, ami azért erősen elgondolkodtató, hogy akkor gyakorlatilag nem biztos, hogy elég az egy szobor ott a stadion előtt neki, hanem még kéne pár. És ez a végtelen kapkodás, tehát identitáskeresés, kapkodás, és Rangnickkal nekem ugyanez volt az érzésem, hogy identitáskeresés, kapkodás a Unitednél, hogy meg igazából
hát,
miért?
Meg hát akkor most ugye megtörtént ez a fél év, úgy ahogy, tehát BL nem lesz belőle, ezt nagyjából most már bizonyosan kijelenthetjük, és jön egy Erik ten Hag, mindegy, ahogy akarjuk, úgy mondjuk, aki hát nem azt a filozófiát képviseli, mint amit Rangnick képvisel, nagyon-nagyon határozottan, mert ugye még azt mondom, hogy a labdaszerzésben lehet találni hasonlóságokat Ten Hag meg Rangnick elképzelése között, de támadásépítésben például semmit, mert az Ajax az nem rohant úgy soha, mint a Rangnick csapatok például.
Igen, csak ugye mindenki várta ezt az óriási gegenpressinget, nem tudom micsodát a Rangnicktól, na most ez pont nem történik meg egyáltalán a Unitednél, tehát például annál demoralizálóbb, mint a Manchester City United mérkőzésnek az utolsó negyed órája, azt szerintem a Manchester United történelmében 100 évet kéne
visszamenni. De a Liverpoolt is, tehát ez a
Liverpool 0-4. Mérkőzés is borzasztóan nézett ki United szempontból, és tehát a csírája sem látszik ennek a dolognak, de talán nem is volt egyébként Rangnickkal szemben azt mondani, hogy fú, akkor most jön a pressing pápa, és akkor most wow.
És majd Ronaldo letámad.
Hát persze, igen. Hát kivel. Tehát, hogy azért ő ezt felmérte, hogy tök jó, hogy én vagyok itt a letámadás, atya úristene, de kivel fog letámadni, mit fog csinálni?
Hát Bruno Fernandes szalad, ha kell, ha nem.
Hát igen, jó, igen. Tehát, hogy alapjában véve, ez a Ten Hagos kinevezés, ez nagyon izgalmas lehet egyébként, csak azért azt ugye látni kell, hogy ki kell, hogyan, milyen közegben valósította meg az Ajaxnál ezt az egészet. És ugye itt nem csak az Ajaxról beszélünk, tehát ugye ő volt a Go Eagles-nél is edző, ahol ugye osztály tudott lépni a csapattal, tehát olyan csapatai voltak, akik azért mondjuk az adott ligában ők jónak számítottak. Itt azért nagyon komoly és precíziós meló kell ahhoz, hogy a Unitedet visszahelyezzük erre a polcra.
Annyi, hogy a Bayernnél talán megismerhette, hogy milyen egy ilyen klubnál dolgozni. Mégis az utóbbi időben erősödtek föl inkább azok a hangok, hogy Pochettino azért lenne jobb választás a Unitednek, mert tudja, milyen a Premier League-ben egy ilyen csapatot vezetni. Ez szerinted így mennyire fontos, mint szempont, hogy Pochettinónak ebben van tapasztalata, és például Rangnicknak sem sincsen, tehát ő sem az a...
Igen, de mondjuk Ten Hagot így ismerve, vagy így kutatva így a munkásságát, én azt gondolom, hogy ő abban a szempontból ideális választás, hogy nagyon gyorsan föl fogja venni a tempót. Tehát, hogy nagyon gyorsan meg lesz neki, nyilván ezt most lehet azt mondani, hogy nincs tapasztalatod, de most hogy lesz, ha nem adod meg neki a lehetőséget, tudod? Tehát, hogy alapjában éve szerintem ez nem probléma nála. Sőt, semmi nem lesz probléma nála, ami ugye nagyon beszédes, hogy például ugye az elmúlt hét történése, hogy a vezető scoutot menesztették a Unitedtől 2005.
Ez egy nagyon érdekes dolog, ezt Fehér Csabi mondta tegnap, hogy ez a vezető scout kapcsán, hogy Ten Hag hoz magával scoutokat. Tehát amit én nem gondoltam, hogy ugye úgy szoktuk meg, hogy inkább edzői stábtagokat szoktak vinni, de azt hiszem kettő scout, aki az Ajaxnál dolgozott eddig, költözik át Manchesterbe.
Hát a scout az majdnem olyan bizalmi poszt, nem? Mint egy
igen, az edzővel, nem a sportigazgatóval?
Hát ugye igen, tehát ez megint egy olyan jel szerintem, hogy mennyire működik jól a United gépezete. Az lehet, hogy egyébként a kettő összefügg, hogy most pont van épp üresedés, mondjuk így, hogy üresedés, és akkor a helyére hozok olyan scoutokat, aki már összeszokott a vezetőedzővel, és akkor legalább vele legyen meg a harmónia, és akkor majd beilleszkednek a klub struktúrába. De például ugye a Liverpoolnál ez a big data elemzés, és konkrétan ők a NASA-tól igazoltak szakembert erre, és például ugye Luis Diaz-t is két éven keresztül scoutolták, és ugye a klasszik sztori, amikor ugye meg kellett győzni Kloppot arról, hogy Salah jobb választás lesz, mint Julian Brandt, mert ő mindenképpen Brandtot szerette volna, és ugye meggyőzték róla, hogy Michael Edwards, hogy figyelj, a Big Data alapján, meg az elemzőink szerint itt a két papír, ő jobb választás lesz ahhoz, amit te szeretnél. És hagyta magát meggyőzni, hát úgy néz ki, hogy erősen bejött. Tehát, hogy van egy olyan modell a Liverpoolnál, ami brutálisan működik, ami a Unitednél nem igazán működik egyelőre, és most már azért 10 évről beszélünk. Tehát most már azért Ferguson óta eltelt egy évtized, ami azért brutális, és még mindig talán Mourinho hozta ki a legtöbbet ebből a csapatból, ami egy nagyon furcsa kijelentés, de ha megnézzük az eredményességet, vele nyertek Európa Ligát, vele lettek ezüstérmesek, tehát hogy még talán még mindig ő a legeredményesebbje ennek az érának. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy most itt mi fog történni.
Hát minden esetre nagyon érdekes. Beszéljünk az Arsenalról is, ha már megnyerték ezt a hétvégi mérkőzést, és gyakorlatilag az első számú esélyessé léptek elő itt a top 4-ért folytatott harcban, főleg itt a Tottenham botlása után a hétvégén. Neked hogy tetszik ez az Arsenal? Közben reméljük nem dől össze az épület alattunk.
Nekem vegyes érzéseim vannak mindig az Arsenallal, szóval ugye azt mondtuk, hogy a német bajnokságnak van egy identitása, akkor az Arsenalnak is van egy identitása, ugye egy nagyon régóta, ugye a Wenger éra óta, és valahogy olyan, mintha ebből így nem is akarnának úgy nagyon tovább lépni, vagy nem tudnának, vagy igazából ez így elég.
Arteta Wenger örököse, vagy Guardiolaé?
Szerintem inkább Guardiolaé. Én inkább azt látom, hogy Guardiolaé. Viszont azt azért jó látni vele kapcsolatban, hogy igazából hivatalosan az Arsenal részéről akkor sem volt a komoly pánik, amikor nem ment annyira a csapatnak. Tehát, hogy nem volt egy ilyen idegeskedős, kapkodós dolog. És ugye a vezetőedző meg a menedzser szerepe nagyon sokszor láthatatlan, mert azt látja ugye a néző, hogy a pályán történik, és akkor az alapján próbálunk következtetéseket levonni. De hogy egyébként a háttérben, mint a klub szempontjából milyen munkát végez egy vezetőedző, az nagyon sokszor láthatatlan. És véletőleg Arteta olyan munkát végez az Arsenal, ami miatt nagyon töretlen a bizalom, és ami miatt el is indult most fölfelé a klub. De nekem még mindig egy picit kérdés az, hogy most akkor oké, azt mondjuk, hogy top 4, de közben meg benne van az, hogy akkor most a Southampton-tól kikapunk.
De ez nem abból fakad, hogy tele van 20 éves fiatalokkal ez a csapat? Mert
biztos vagyok benne, hogy de.
Tehát, mert ami egyébként de. Szerintem
főleg a csatársor, és ugye itt voltak az XG mutatók, hogy amúgy megvoltak a helyzetek, a lehetőségek, rengeteget lőttek akár a Soton ellen, akár nem is tudom,
Norris, Brighton volt,
Brighton volt még itt. És csak a helyzet kihasználáson múlt.
Hát igen, 6,3-as XG-re rúgtak két gólt, azt hiszem. Tehát, hogy azért az úgy, ez viszonylag alul teljesítésnek mondható. De igen, tehát, hogy Sakát öröm nézni, Smith-Rowe-t öröm nézni, egész Martinelli, hát Lacazette helyére nyilván kéne egy olyan csatár, aki megcsinálja ezt a melót, amit ő, Gabriel Jesus.
Akár, de ugye az Arsenalnál megint ugyanaz a kérdés, hogy akkor viszont ebben a klubmodellben van a helye egy 80 milliós Pepe igazolásnak. Tehát, hogy van egy nagyon érdekes sztori, és nagyon-nagyon érdekes példája ennek a scoutingolásnak, hogy a Veres Balázs edző kollégám, akivel most együtt dolgoztunk itt a kerületnél is, mesélte, hogy amikor ő Boltonnál volt ilyen tanulmányúton, akkor megmutatták neki ezt az egész rendszert, hogy működik. És gyakorlatilag nagyon érdekes volt a Bolton filozófia, hogy nekünk kell egy gyors, ilyen magas szélső, olyan kvalitásokat, stb. Hol van ilyen? Nézzük meg. Jó. Van a Manchester Unitednél, a Tottenhamnél, a törölő. Jó. Ők honnan hozták ezeket a játékosokat? Nice, Rennes, törölő. Nagyon jó. Na de ők honnan hozták ezeket a játékosokat, és eljutottunk egészen a játékosok származásának gyökeréig, hogy fölnőttek Kamerunban, ebben a futballiskolában, Nigériában, abban a futballiskolában, és a Bolton oda ment el a játékosokért, mert azt mondta, ha én nem megyek oda, nekem szanszom nincs a Liverpool-lal szemben, a Manchester United-del szemben elhozni Franciaországból 50 meg 60 millió eurókért, tehát nekem el kell menni egészen odáig, hogy egyáltalán lehetőségem legyen elhozni. És akkor kérdezem én, hogy az Arsenalnál belefér a 80 millió ér a Pepe? Mert akkor azt mondom, hogy akkor most akkor melyik az identitása? Most építek a fiatalokra, vagy kell 80 millióért egy ilyen játékos?
De tehát, hova jutott a Bolton ezzel a filozófiával?
Oké, nyilván összeomlott az egész rendszerük, de nem azért, ők nem azért jutottak oda, ahova. Csak hogy maga az elgondolás, hogyha van egy ilyen stabil rendszerem, abban jó egyébként az öltözőbe behoznom egy 80 milliós igazolást?
Nyilván nem.
Mert akkor...
Ez ugyanaz a kérdés, mint ami felvetődik nagyon sok klubnál most például a játékos fizetések kapcsán. Ugye például Rüdiger esetében, aki hát most jó, persze, itt innen nézve, meg a többiekhez viszonyítva, 90 ezer fontért játszott hetente a Chelsea-ben, az öt legrosszabbul fizetett játékos között volt a csapatban. Ez nyilván fenntarthatatlan állapot, és minden szempontból hiba. Tehát az ügynök részéről, a klub részéről, és nem csoda az, hogy egyébként most 2.30-at ajánlottak azt hiszem neki, amit nem fogadott el, ami egyébként már egy teljesen korrekt fizetés a többiekhez képest, csak akkor mindig mondhatja, hogy Lukaku miért kap 3.40-et.
De ha már pont őt említed, az szerintem egy jó példa arra, hogy nem hiszem, hogy bárki reklamált volna a Chelsea-nél, amikor Lukakut visszahozták most a múlt nyáron, mert látszott, hogy ez az elem kell abba a csapatba, és hogyha az Arsenalnál azt mondják, és ezt valamennyire egy játékos is látja szerintem, hogy kell nekünk egy befejező csatár, és mondjuk azért a befejező csatárért kiadnának 50 millió eurót, legyen az Gabriel Jesus vagy bárki más, szerintem nem reklamálna egyik fiatal sem, hogy jó, hát lett egy befejező csatár. Mondjuk Jesus
milyen, nem... Pont ez milyen vicces az, hogy 4 éve azt mondjuk, hogy Gabriel Jesus nem befejező csatár, és az Arsenal leigazolja őt majd horrorpénzért befejező csatárnak, nem? De most 4 gólt lőtt a hétvégén, Galatai gólpassz, tehát ugye ez rendben
tehát
van.
Tehát akkor befejezte az akciókat.
Hát mondtad. Most igen. Most igen, tehát, tehát most is egyébként, meg az egész szezont jobb szélsőként játszotta végig.
Hát jó, de mondjuk a Citynél ugye klasszikusan nincs is befejező csatár. Tehát hogy ez annyira látszott az Atletico Madrid elleni derbin, hogy, hogy egypólusú a csapat, amiben zseniálisak, de hogyha az valamiért annak kihúzzák annak a rendszernek a méregfogát, akkor egész egyszerűen a tufa futballra nem tud átállni a Guardiola csapat, hogy akkor menjen be egy 2 méteres 100 kilós center, ha 5-5-5, 2-5-ös vonalba védekeznek
Luke
ellenünk.
Luke de Jongot le kell
igazán. Jöjjenek be a beadások, aztán majd valami lesz, majd ott lecsorog, vagy valami. Tehát, hogy
hát Hollandra ez az elem fog belekerülni a rendszerbe.
De ez kell is. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy sokkal szélesebb spektrumú, taktikai spektrumokon tudjál dolgozni, ahhoz ez kell. Ahhoz ez kell, mert nagyon látványos volt az Atleti elleni mérkőzésen, hogy, hogy egész egyszerűen amit a City csinál, az, az nem élt meg, nem működött. És akkor ugye már föl is adták a labdakihozatalt a Metropolitánóban, és rúgdosta ki Ederson át az ellenfél tizat, na de kire a foderre? Hát most érted, akkor, akkor van ilyen, előfordul, kell egy 100 kilós dög, és majd ő megoldja föl ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ez nem ciki, és az nekem tetszett a Citytől, hogy föladta, azt mondta, hogy jó gyerekek, oké, most, ha tovább akarunk jutni, akkor nem az identitás, meg nem tudom, meg az identitásunk, akkor oda előre rúgjuk a francba, meg fetrengünk, meg taktikai faltok lesznek, aztán valahogy jussunk innen, az menjünk haza innen, ez borzasztó. És ezt tök jól csináltak, de ahhoz viszont kell valaki kezdőcsapatba, padra, akivel ezt meg lehet oldani.
Na, beszéljünk még itt a Merseyside derbyről mindenképpen, mert nagyon-nagyon érdekes mérkőzés volt, taktikai szempontból is azt gondolom. Lampardnak az eddigi edzői munkáját azért nem lehet csak a dicséret hangján említeni, viszont itt most meghúzta azt az egyetlen esélyt, amit meghúzhatott, ezt a rettenetesen agresszív, már néha brutalitásig menően agresszív játékot a Liverpool ellen, ami akár, hogyha ott az beszéltük előtte, hogy ha ez a Gordon 11-es megérkezik, akkor még eredményes is lehetett volna.
Hát sőt, azért volt nem egy olyan kontratámadás az Evertonnak, amikor egyébként eljutottak lövésig. Nyilván nem vagyok híve ennek a futballnak, meg szerintem ti sem, amit az Everton csinált. Tehát én például soha életem nem fogom megérteni, hogy az Atleticónak hogy lehet szurkolni, és annak örülni, hogy de jó, ma is kirúgtuk Sipcsonttal a stadionból a labdát. Tehát ezt így nem, de mindegy. Nyilván, amikor elmész a Liverpoolhoz, és valószínűleg mentálisan azért nem egy feldobott társaság ez az Everton. Azért ez most látszik egyébként a pályán való viselkedésükből is, hogy az életükért küzdenek a bennmaradásért, holott azért a keret összértéke, meg a financiális helyzet, meg a klubnak nem ott kellene tartani, ahol tart. De jelenleg van ilyen szezon, hogy nem sikerül, és ott tartasz. Mit tudsz csinálni? Vagy belemész egy rohanásba a Liverpool ellen, amiben ők a világon a legjobbak, vagy megpróbálsz egy ilyen taktikát alkalmazni. És egyébként tényleg, ahogy mondtad, ha fújják a tizit, ami nagyon necces, hogy fújható vagy nem, vagy valamelyik kontrát jobban be tudják fejezni, akkor vége még azt mondjuk, hogy hú, Lampard taktikája ült a Liverpool ellen. Tehát nagyon szerintem nem is volt más választása egyébként Lampardnak, mint ezt csinálni. Végül nem jöttek ki belőle jól, meg ugye elbukták a meccset, de azért voltak olyan fordulópontok, ami a picit nagyobb a koncentráció, vagy tényleg van 11-es, nem tudom, ti azt hogy láttátok, hogy fújható, vagy nem.
Nem, de... csak az nagyon fújható kategória, nem? Nálad nem?
Nem, de én a Liverpool felé vagyok elfogult, úgyhogy...
Ja, nyilván, de hát persze, senki nem ezt az Everton fél a focit szereti, meg nem
hát,
ennek
igen.
De az utóbbi 15 évet, hogyha megnézem, kezdve Guardiola Barcelonájától, akkor mindig ez volt az a fegyver, amivel akár egy meccsen, akár 2 meccses párharcban valahogy meg lehetett állítani ezeket a csapatokat. A barszás oldalakon most jött elő, hogy 10 éve volt az a Barcelona-Chelsea párharc a BL elődöntőjében, ahol volt 94 lövése és 106 kapufája a Barszának, és mégis a Chelsea ment tovább, úgyhogy 4 lövésből 3 gól lett. És ugyanez volt most a City Atléticón is, ez tűnik az egyetlen
logikus
megoldásnak. Fernando Torres volt, az így van, és ez tűnt az egyetlen logikus megoldásnak az Evertontól is, és ez, tehát én ezt abszolút meg tudom érteni.
Arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy jól kommunikáló edzőként azt hogyan értékelted, amikor Lampard a meccs előtti sajtótájékoztatón nevetett azon az újságírói kérdésen, hogy megelégedne az 1 ponttal, és utána azt mondta, hogy hát persze, aláírná most. Tudom, tehát értem.
Egyfelől igen.
De mondhat ilyet? Egy városi derbiel? Szerintem nem. Tehát, hogy egyszerűen itt is pont a kommunikációs része a lényeg, hogy nem, ilyet nem mondhatsz edzőként. A szurkolók miatt, a csapatod miatt, a klub miatt.
Szerintem leginkább a csapatod miatt nem mondhatod, mert akkor, ha te sem hiszel benne, abban, amit fogtok csinálni, akkor igazából a játékosaitól hogy várod el, hogy higgyenek benne? Mert erre valószínűleg az a jó kommunikáció, hogy nem. Egy, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy egy pontokkal sokra menjünk. Kettő, a városi riválisot meg akarom venni. Három, igen, van olyan taktikánk, amivel meg tudjuk őket venni. És egyébként tényleg lett olyan taktikájuk, amivel ha kicsit szerencsésebbek, akkor...
De őszinte volt, elégedetlen? Igen, elégedetlen. Kész. Persze, csak... persze, hogy elégedetlen.
Csak...
Igen, értem.
Érted,
egyértelmű, hát, egyértelmű, nem is kérdés.
Az a felállás, amit a Liverpool alkalmazott, az már egy kicsit itt a Bajnokok Ligája felkészülést is szolgálta, mert elképzelhető, hogy a Villarreal nagyon-nagyon hasonló meccstervet fog alkalmazni.
Hát a Villarreal ugye ugyanezt a... Mondjuk az Evertonon azért elég flexibilis, hogy ez a 4-5-1, 4-4-2, 4-1-4-1-ből való védekezés, vagy a Villarreal a klasszik 4-4-2. A Bayern ellen, a Juve ellen is parádésen csinálták, csak egyébként jobbak labdán, mint az Everton. Tehát, hogyha labdát szereznek, vagy ők jönnek, akár kirúgásra, bedobásra, akkor sokkal jobb minőségű játékosaik vannak. Alapjában véve egyébként a Liverpoolnak ez a betömörülő védelem elleni játékukra, ez jellemző, ez a fajta játék, amit most is csináltak, hogy ugye így, hogy ez a középpályán ugye Thiago is szerepelt, illetve Fabinho is, nagyon sokszor azt láthattuk, hogy helyet cseréltek, tehát Fabinho volt jobban mélységben, és Thiago forgott ki labda felvenni. Nyilván, mert jobban osztogat, tehát, hogy jobban átfolyik rajta a labda. Ugye a jobb oldalon nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy Trent Alexander-Arnold gyakorlatilag a félterületben középpályást játszik, és azt nem szélsőt, mint ugye régebben, hanem ugye Salah-t hagyják egy az egyezni a szélen. Bal oldalon ez megfordul, ott Robertson tartja ugyanúgy a szélét. Tehát egy kicsit ilyen elcsúsztatott rendszere van a Liverpoolnak. Egyébként nagyon jól látni az evolúcióját a Klopp-féle Liverpoolnak, hogy honnan indultak, és egyébként mindig van egy kis változás, mindig van egy pici új elem, mindig van valami újabb apróság, finomság a játékukban, amivel kiszámíthatatlanabbá válnak az ellenfeleik számára, azon túl, hogy egyébként zseniális gépezetként működnek. Tehát annyira nem volt meg, nem is nagyon volt más választás, úgy Isten igazából. Tehát ott sincs ugye ez a 100 kilós center effektus, kivéve amikor ugye Origi beszállt a játékba, de azon kívül ugye Zsota azért szintén nem mondható egy ilyen brutális nagy centernek, sem Mané, sem Salah, tehát hogy sem Firmino, tehát hogy ők sem játszanak ezen a nagyon klasszik centerrel. Tehát annyira nem volt meglepő, mert igazából olyan sok minden más nem is tudtak volna csinálni. A legszebb statisztikai adat a 10. percbe jött, akkor volt 98-7 a passzok száma.
Tudod, hogy mennyi lett a vége? Hát, hányat passzolt az Everton?
Hát, 100 alatt.
94-et. Thiago 120-at.
Igen, de nyilván ebből adódik, tudod, egy ilyen játékfelfogásból. És ugye a Liverpoolban az a szemétség, hogy nem is adják neked oda. Tehát, hogy hiába akarsz te majd kontrára benne, és védekezek, és akkor rendben lesz, hogy majd ők hibáznak. Hát az nem nagyon történik.
Meg. Igen, tehát a labdaérintések száma is valami egészen botrányos volt az Everton részéről. Ha már Origit említetted, a Milánban örülni fogsz neki?
Nagyon. Nagyon. Mondom, nekem Giroud érkezése is először úgy volt, jó lesz ez nekünk, és nagyon jó lett. Én azt gondolom, hogy igen. Igen.
Csak nem lehet tudni, hogy milyen az, amikor 4 meccsnél többet játszik egy szezonban.
Ez valóban így van. Majd most kiderül.
Vagy ezt meglátjuk. Még egyetlen egy dolog, itt nagyjából beszéltünk erről a Liverpool Villarreal-ról, a másik elődöntő a Bajnokok Ligájában, City Real Madrid.
Hát,
nekem... milyen meccsképet vársz?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nekem Ancelottival a Madrid idei Bajnokok Ligája teljesítménye egyszerűen lenyűgöző. Tehát az, hogy ő Párizsban meghúzta azt minden szemrebben és nélkül, hogy kapura se rugunk, és legyen 0-0 a meccs, tök mindegy, oké, 94-ben a Bappé egyéni megoldása zseniális, befejezte 1-0, oké. De hogy ők tudnak olyan meccs terveket, meccsen belüli változtatásokat csinálni, amire így ámulsz és bámulsz, hogy ez most komoly. Tehát, hogy a Chelsea úgy jön vissza a meccsbe 3-0, hogy atya úristen, kiesésre állunk, és Ancelottit látod, hogy rágózik az oldalvonal mellett, inta, gyere kicsi, akkor most beállsz, és akkor odamész, és akkor teljesen átszik, kiszedi Casemirót, Carvajal a belső védő, mi van? Bajnokok Ligája egyenes kiesési szakaszban, és bejön, és működik. Tehát, hogy én ettől féltem egy kicsit a Cityt, bár sem a Real Madrid, sem a City felé nem vagyok elfogult, ettől féltem egy kicsit, hogy Ancelotti mit fog velük művelni, meg az a széria, amiben a Madrid van, az valami elképesztő. Tehát, hogy az döbbenet. Tehát a hétvég, ugye a Sevilla elleni meccsük is, vagy még az előző hétvég a Sevilla elleni meccsük is, hogy visszajönnek olyan szituációkból, ami nem normális. Tehát, hogy annyira egységes a csapat, és olyan jól néznek ki idén, nagyon kíváncsi, hogy Guardiola mit talál ki.
Mikor? Utána néztetek ti ennek? Hogy mikor volt ilyen utoljára? Hogy ennyivel a vége előtt valaki bajnok lett Spanyolországban? Mert ugye a hétvégén bajnok lehet.
És ez az a furcsa befolyásoló tényezője lehet ennek a BL meccsnek. Amúgy ugye azt hiszem az egy pont is elég a Reálnak. Igen. Ott szombaton az Espanyol ellen.
Te emlékszel ilyenre, Szabi, hogy ilyen volt? Hát ilyen dominanciát már csak ugye a verseny, vagy a páros, meg a hármas versenyfutás miatt sem.
Igen,
nagyon.
De szerintem most azért a többiek gyengélkedése is benne játszik.
Hát világos, de hát ez az előző évekhez képest egy egészen, egészen kirívó különbség.
Abszolút, ez egyértelmű.
Hihetetlen. De azért az, hogy Casemiro nem 100%-os, és Alaba nem 100%-os, benne vannak a keretben a City ellen, de ezt még azért ne vegyük százra, hogy ők játszanak, itt lehet nagy hiányzó. Hiába próbált pihentetni most Ancelotti, kicsit, mintha kezdene az a félelem beigazolódni, hogy az a Real Madrid elfárad itt a végére.
Erre kíváncsi leszek. De mondjuk azért vagyok erre kíváncsi, mert a bajnokságban nem kell erőt belefektetni. Tehát nem baj, ha nem vagy szombaton bajnok.
Hát ez a Valverde, Camavinga.
Azért mondom, tehát nem baj, hogy most nem szombaton vagy bajnok, tehát hogy igazából rápihenhetsz.
Igen, nagyon, nagyon komoly szellemi teherként ez nincs ott. Akkor csak azt hiszem,
a City kivel játszik a hétvégén?
Fú, ez jó kérdés.
Mert az a múltkor ugye a Liverpool miatt tényező volt, és most is tényező, tehát hogy azt nem engedhetik el úgy, ahogy a Real elengedheti az vagy Espanyol ellenit.
Nem tudom. Hát majd megnézzük műsor után. Ja, nagyon izgultunk, hogy fog ilyen sok téma beleférni. Belefért, úgyhogy nagyon szépen köszi, Szabi, hogy megint eljöttél hozzánk, és hát egyrészt sok sikert itt az új munkához, ami remélhetőleg hamarosan érkezik. A másikat azt megfigyeljük a képernyőről.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.